A mai találkozáson kicsit a gyerektáborhoz is kapcsolódva, de nem elsősorban gyerekekhez szólva, bár valamikor, vagy valamilyen szempontból mi is gyermekek vagyunk, vagy voltunk, mert vannak szüleink. És kicsit erről az aspektusról szeretnék veletek együtt gondolkodni, önökkel együtt gondolkodni, hogy milyen hatással van az életünkre, amikor egy tiszteleteljes közegben növünk fel, milyen hatással van az életünkre, amikor nem ez a közeg jellemzi a családunkat, a származási családunkat, vagy akár generációkra visszamenőleg, de nem ez jellemzi, vagy jellemzi a családunkat, és hogy milyen hatással van aztán a következő nemzedékekre a tisztelet kérdése és annak a gyakorlati megélése a családi életben, gyülekezeti életben. Isten igéjéből, a Római Levél 12. fejezetéből olvasok, a 9. verstől, benne a 10. verset is, amit kivetítve is láttok. Tehát Római Levél, Pál levél a rómabeli gyülekezethez, 12. rész, 9. verstől a 11. versig. Helyünkön ülve hallgassuk Isten igéjét. A szeretet ne legyen képmutató, írja Isten igéje. Iszonyodjatok a gonosztól, ellenben ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, a tisztelet adásban egymást megelőzők. A szolgált készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Nagyszerű bátorítás ez a Bibliában. Azt kell tudni, hogy van ebben az ige szakaszban, a 10. versben, és az előző versben is egy szó, az egymás kifejezés. Ez mintegy 58-szor jelenik meg a újszövetségi szentiratokban, és mintegy 40 alkalommal használja Pál apostol a saját írásaiban. Egy jelentősé teljes kifejezés, alapvetően a Pál tanításában, mint egy 13 olyan igehely van, amely a keresztény közösségnek az egymás közötti kapcsolatában az építőkövek, az építő hozzáállásnak a jellemzői. Ugye szeressétek egymást, és a tiszteletadásban egymás iránt megelőzők legyetek, ebből már egyből kettő van a Római Levél felolvasott szakaszában. Tehát tudatosan Pál megpróbálja a keresztény közösség, a keresztény családi élet, a keresztény házasság tekintetében azokat az alapvető értékeket elétárni a Biblia olvasónak, amely egy egészséges kapcsolatrendszert, egészséges családot és megújuló, megújulásban lévő gyülekezeti életet fog eredményezni. Az életünk egyáltalán nem véletlenszerűen olyan, amilyen. Amilyenek vagyunk, és ahogy viszonyulunk dolgokhoz, másokhoz, más emberekhez, azt jelentősen befolyásolja a mögöttünk lévő generációknak a viselkedése. Szülők, nagyszülők, dédszülők, ükszülők, sőt, még azoknak a viselkedése is, Istenhez való viszonyulása, Isten igéhez, Isten szavához való viszonyulása, akik őseinként valamilyen mértékben meghatározzák azt, akik vagyunk ma. A személyiségünk nagyban épül arra és abból, amit mintaként hordozunk és hozunk a saját számolzási családunkból, a generációból. Rengeteg fénykép fotózódik le a gyermek lelkében, amikor látja az ő szüleit beszélgetni, veszekedni, vitatkozni, pénzhez viszonyulni, szülőkhöz, nagyszülőkhöz viszonyulni, másokról beszélni. Szóval, tehát életünket, akik vagyunk ma, nagyban befolyása is meghatározza az a mintacsomag, amely beépül a személyiségünkbe, az életünkbe, és valljuk meg őszintén, amikor keresztények leszünk, és Krisztus kezdjük követni, ezekkel a mintákkal, főleg a rossz mintákról beszélünk, nagyon komoly problémáink és küzdelmeink vannak, és lesznek. Ezeket a mintákat felülírni az életünkben komoly harc és komoly küzdelem a Szentlélek Isten ereje által is. Tehát melós dolog, hogy a változás, amelyet Isten drága lelke munkál az életünkben, végbe menjen, és valóban kiformálódjunk bennünk az a személyiség, amilyennek Isten eleve elképzelt és tervezett bennünket az életünkben, és megszabadul a romlott bűn hajlamos természettől, a Krisztus természete legyen, ami betölti az életünket és gondolkodásmódunkat. Egy Dorothy Lowe nevezetű hölgy egy kis gondolatsort jegyzett fel. Szóval Dorotti a következőt írja, és nagyon tanulságos, jegyes oktatáson, ez benne is van a tananyagunkban, hogy kicsit elgondolkodjunk azon, hogy mi az, amit mi tapasztaltunk, és mit szeretnénk örökbeadni gyermekeinknek. Ezek az igazságok tehát mindenkinek szólnak, akkor is a gyermek státuszban vagy még, hogy rád milyen hatások voltak, milyen hatások értek, és aztán a jövődről is szó van itt ezekben a gondolatokban, hogy te mit fogsz örökségbe hagyni a te utánad következő generációnak, generációknak. No, nézzük! Dorotti azt mondja, ha a gyermek konfliktusban él, a konfliktust nem kell elkerülni, a folyamatos, meg nem oldott, fel nem oldott konfliktusról beszélünk, amikor két fél állandóan egymásnak feszül, és nem akarnak megegyezni. A konfliktus önmagában nem rossz, hanem amikor folyamatosan probléma van két ember között, és nem tudják ezt megoldani. Erről beszélünk. Akkor megtanul a gyerek veszekedni. Tehát nem a konfliktus megoldani tanulja meg, hanem hogyan kell veszekedni. Míg ha a konfliktus megoldásában talál példákat, akkor azt a megoldás mintát fog eltárolni a lelkében, és a konfliktusokban megpróbál azokat a minta szerint eljárni, mert az működött az ő származási családjában is. Aztán, ha a gyermek félelemben él, megtanul nyugtalankodni. Egy békétlenség, nyugtalanság, bizonytalanság lesz úrá lelkén. Ha a gyermek sajnálatban él, megtanulja magát sajnálni. Jaj, én! Ha a gyermeket kinevetik, amikor esetlen vagy nem úgy felnőtt módjára sikerül neki valami, bár nagyon akarja, akkor félénkség alakul ki az életében. Ha a gyermek szégyenkezésben él, állandó ez jellemző családot, mindig a szégyenérzet, ezt hordozzák magukban, akkor kialakul benne az indokolatlan bűntudat. Tehát állandóan szennyesnek érzi magát, bűnösnek érzi magát, kompenzálni próbál, kiegészíteni próbálja, helyre próbálja tenni a dolgokat maga körül, néha még a szülei életében is. Ennek aztán vannak vadhajtásai, de most ebben nem megyünk bele. Ha a gyermek bátorításban nő fel, akkor magabiztossá válik. A magabiztosság nem negatív tulajdonság. Amikor valaki tisztában van az erősségeivel és a gyengeségeivel is, ez a harmónia kell hozzá, akkor egészségesen magabiztos, tehát stabilan képes kockázatokat is felvállalni, kicsit feszíteni is a határokon, mert van benne egészséges önbizalom. Ha a gyermek békés közegben él meg, nem konfliktusmentes közegben, hanem ahol nyugvó pontra tudnak térni a konfliktusokban, és látja azt, hogy lehet rendezni dolgokat, és megbékülni, megnyugodni, akkor türelmes, a türelmet tanulja meg, türelmes tud lenni, mert tudja, hogy ha nem is azonnal oldódnak meg dolgok, de meg lehet oldani, de ez kell türelem, akár magához is, a másikhoz is. Ha a gyermek rendszeres dicséretben részesül, nyilván nem abnormális módon, hanem valóban a sikereit megünnepelve, amikor tényleg sikere van, nem pedig beteg módon, hogy nem tudom, most csak egy példa, hogy matek zseni vagy a kettessel, és igazán egy meg egy az négy, de nagyon jó, vagy szuper, vagy ez marhaság. Tehát ilyennel ne bátorítsa senki a gyerekét, mert ellenkező hatás fog eléri benne, öntelté válik, és hazudni fog saját magának is. De ha valami tényleg sikerül, akkor azt ünnepeljük meg, és mondjuk, nagyszerű, ügyes vagy. Nyilván ez korához képest, érettségéhez képest. Tehát dicsérve részesül, megtanulja, hogy értékes. A gyermek elfogadásban nő fel, megtanul ő is másokat szeretni. No, tehát valamilyen hatások értek bennünket, amilyen hatások értek minket, ezek a minták jellemzik az életünket, jelentenek számunkra áldást, vagy nehézséget. A tisztelet adás a családban a legkisebb gyülekezeti egység, úgy azt mondjuk a család, és azon belül is annak építőköve a házasság, a házastársi kapcsolat. Tisztelt adásban azt mondja az írás, hogy egymást megelőzőek legyetek. Mit is jelent ez? A másikat előtérbe helyező, sikereinek őszintén örülni tudó, értékeit elismerő, szívbeli hozzáállás jelenti a másikat maga mellé helyezni. Tehát ez egy egészséges dolog, látjátok, nem egy ilyen beteg, hollywoodi nyácsorgatás, amikor ilyen fröcsög mindenhol, érzed azt, hogy abszolút vad az egész, és nem valóságos, ez nem is én az élet, hanem ez teljesen azt mondja, hogy a másikat megelőzni a tisztelt adásban, tehát azt jelenti, másikat magam elé engedem, magam elé helyezem, sikereinek őszintén örülni tudok, és értékeit el tudom ismerni, ez a szívbeli hozzáállás az, amiről a Biblia beszél. A tisztelet kifejezés héberben és görögben is megjelenik ugye a Bibliában. Érdekes, hogy héber nyelven a három betű a KBD, és akkor elközött vannak a pontok. A kabót például, a súly, az Isten dicsőségének súlya is ezzel a kifejezéssel, ez hasonló kifejezéssel szerepel a Bibliában. Valakit súlyosnak, tekintélyesnek elismerni például ezt is jelenti. Aztán sok árnyalata is van ennek a Bibliában, benne van persze az elismerés, respektálni valakit, figyelemmel lenni a másikra, kompetensnek tartani valakit valamiben, mert ért hozzá, és elismerem, hogy te kompetens vagy, te ehhez értesz. Aztán megbecsülni a másikat, nagyra tartani a másikat, mindez a Biblia tisztelet kifejezésének tartalma. A feleségek és a férjek viszonyában az Efézusi levélben ír Pál apostol a szeretet és a tisztelet kettősséről, Efézus 5:33, de ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mondja a férfiaknak, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét, és ez a dinamika, ha megjelenik a házasságban a szeretet és a tisztelet dinamikája, akkor egy épülő, építkező kapcsolatról, házastársi párkapcsolatról beszélhetünk. A tiszteletben való növekedés első fontos lépése, tehát szeretnél növekedni a tiszteletben, vagy gyerekeidnek szeretnél segíteni, hogy növekedni tudjanak a tiszteletben, a nem szónak a helyes értelme és annak megtanítása és megtanulása. Mit is jelent a nem szó helyes értelmezése és annak megtartása? Azt jelenti, hogy megtanuljuk elfogadni, ha valaki azt mondja nekünk, hogy nem. Vagy be őszintén, a gyermeknek azért ez nem könnyű. És néha a felnőtteknek sem az. De a tisztelet beugrója az életben a nem szó helyes értelmezése. Természetszerűleg ugye nem írja fölül az Istennek való engedelmességet, az embereknek való engedelmesség, mindig az Istennek való engedelmesség, az fölírja, ha valaki olyan dologban akar bennünket tiltani, ami az Istennek való engedelmességünket gátolná, akkor az Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint sem embereknek. Ugye ezt így értjük, és helyére kerül így bennünk. A nem kifejezés tehát a helyes értelmét a családban tudjuk megtanulni, hogyha helyesen alkalmazzák a bölcs tanácsolást, tiltást a szülők. És ezt a fajta megtanult, a nem szóhoz való helyes viszonyulásunkat tovább visszük aztán a mi családunkba, a saját házasságunkba és a saját gyermeknevelésünkbe is. Fontos feltenni magunknak a kérdést, hogy tisztában legyünk, hogy a nem szó az nálunk ott rendben van-e, hogy van-e valaki az életünkben, aki ha azt mondja nekünk, hogy nem, azt el is tudjuk fogadni. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy van-e az életünkben olyan, aki akarunk valamit, és azt mondja nekünk, hogy nem. És készek vagyunk ezt el is fogadni. Ha nincs ilyen, akkor nagy veszélyben van az életünk, mert vagy nagyon életlenek vagyunk, tehát bizonyos dolgok nem fejlődtek a személyiségünkben, vagy rendkívül büszkék vagyunk, és önteltek vagyunk, és még gondoljátok tovább, hogy mi, ami kétségkívül megrontja az emberi kapcsolatainkat, és nyilván az életünket is negatívan befolyásolja. A gyermekkorban megtanult tiszteletadás jelentősen meghatározza tehát a felnőttkori viselkedésünket. A szülői példa, tanítás, ez együtt. A szülői példa és a tanítás segít a gyermeknek a tisztelet lényegét megérteni. Amikor a szülő tisztelettel beszél a házastársáról, a gyülekezet más tagjairól, feletteseiről, szüleiről, az fontos mintává válik a gyermeke számára. Nem jelenti azt, hogy például ezekről a személyekről csak jót mondok, de ha elismerem a hibáikat, akkor is mindezt tisztelettel teszem, a személyük iránti tisztelettel. A tiszteletben tehát az is benne van, hogy nem öntöm le egy szirupos mázzal a másik életét, mert az csak jót tudok róla mondani. Hát ha nem tudok róla jót mondani, akkor az az igazság. De mindezt a személy iránti tisztelettel teszem, és mondom. Tehát ha akkor jön a gyerekem, hogy figyelj, apa vagy anya, az a néni hazudott. Hát nem mondhatsz ilyet. Hát a hazudott, hazudott. Értitek? Igazad van, kicsim, hazudott, imádkozzunk érte, hogy megtérjem. És akkor tovább vezettem a személy iránti tiszteletben a gyermeket, mert nem a hazugsággal azonosítottam a szemét, hogy ő egy hazug, hanem ő hazudott, amiből lehet változni, és meg lehet térni. És ez egy tanítás neki, ha hazudna, akkor ő nem hazug, hanem ő egy ember, aki vétkezett. És helyére lehet tenni a dolgokat. Tehát szülői példa és tanítás. Másokról való vélekedés, hozzáállás. Ha a szülő nem hagyja rá gyermekére a tiszteletlen viselkedését, például amikor egy felnőttel szemben szemtelen, nem köszön neki, stb., ezzel egy áldott jövő alapköveit teszi le az ő személyiségében. Egy áldott jövő alapköveit teszi le a gyermeke személyiségében. És gondoljatok bele, ez a mai világ, amit a bevezetőben is hallottunk igét, abszolút a tisztelet teljes elvetéséről szól ma, és oly defektes és degenerált gyermeknevelési gondolkodásmódra próbál rá erőltetni már a normális emberekre is, hogy azt hiszik, hogy nem normálisak. Tehát a végtelen ajnározás és a gyermek szabadjára engedése. Ez pedig azért van, mert egészen más emberkép él a liberális, minden szabályt felrugó gondolkodásmód középpontjában, mint a Bibliában. Ugye az egyik emberkép, a humanista emberkép, az azt mondja, hogy az ember alapvetően jó, a szülő teszi tönkre. A társadalom rontja el a gyereket. Ezért jobb lenne, ha felnőttől el is szeparálnánk, és az állam venni át a gyereknevelésének felelősségét, és lehető legkisebb korba kerülne be a mi oktatási rendszerünkbe, hogy a gyereket elrontsa a szülő. Mert a gyerek alapvetően jó. Ez a humanista, beteg, Bibliától idegen emberkép. A Biblia emberkép, antropológia, azt mondja, hogy az ember eredendően bűnös. A romlottság, a rossz a hajlandó. Ezért nevelésre szorul a gyermek, a jót benne erősíteni, a rosszból pedig megtérésre segíteni kell. Kezelni kell tudnia, azt kell megtanítani a gyerekben, hogy vannak indulatai, irítség, harag, önzés. És ez úgy terem benne, mint a gaz a hátsó kiskertben. Esik az eső, és ennyit nő a kultúrnövény, ennyit meg a gaz. Ilyen az élet. Ha hagyod vadon a gyerekedet, és nem neveled, akkor csak azt fogod látni, hogy gyalázatára válik az életednek. És azt szeretnéd, mikor 12 éves, hogy mikor húz már el innen. Mert nem bírsz egy levegőt szívni a saját gyerekeddel. Ember, te rontottad el? Vagy nem adtál neki jó példát, vagy nem foglalkoztál azzal, hogy segíts neki, hogy szembesüljön a gyengeségeivel, és tudja kezelni az értékeit, az erősségeit, és mindezért pedig Istennek legyen hálás. A názáreti Jézus amikor tanít valamit, tudjuk, hogy ő soha nem tanított semmit, amiben ne járt volna előttünk, azaz ne adott volna teljesen világos és egyértelmű, érthető példát. Ilyen a János Evangélium 13. fejezetében lejegyzett lábmosás, amit ugye kulturális közegben kell értelmeznünk, eszébe ne jusson senkinek azt gondolni, ha most megmossa a másik ember lábát, akkor azt csinálj, mint Jézus. Hát külsőségben azt csinálj, mint Jézus, csak most bolondnak néznek. Mert szoktiban meg cipőbe járunk. Ott meg sarukban meg mezítláb jártak, és nem volt aszfaltozott vagy kövezett járda. Ezért a rabszolgák dolga volt az, ha vendég jött a házba, hogy bemossa a port a lábáról az idegennek. Ez a higiéniai okok miatt is volt elsősorban így, aztán pedig ezzel meg is tisztelték a vendéget. Tehát a szolgai hozzáállást tükrözi a másik emberhez, amikor megmosta Jézus a lábát a tanítványainak. Ebből az aspektusból kiindulva nem az a tanítás a lábmosás történetében, hogy most már mi is vegyünk egy lavort, meg egy kendőt, és mossuk meg egymás lábát, és hú, de alázatosak leszünk. Tudjátok miért? Mert simán meg lehet mosni valakinek a lábát, úgyhogy nem vagyunk alázatosak. És lehet, hogy sokkal nehezebb neki megbocsátani, pedig az lenne a lábmosás. Az igazi. Tehát Jézus példájából nézzük meg a hozzáállást, a tanúságot elsősorban, amit mi tanulhatunk. János 13, és a 13. részben az van ott a bevezetésben, Jézus nagyon jól tudta, hogy honnan jön, és hogy hová fog menni. Teljesen tisztában volt azzal, hogy ő Isten, egyenlő az atyával. Így cselekedte azt, amit cselekedett. Tehát, hogy hatalomban, dicsőségben, bölcsességben, erőben messze felülmúlja azokat, akiknek ő megmosta a lábát. És ezt ebben a kiemelt ige szakaszban el is mondja. Miután megmosta a tanítványai lábát, Jézus felvette a felső ruháját, ismét leterepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Gondolom, a tanítványok így lestek, mert hát rendkívül zavarba lehettek, hogy a rabbi, a mester, aki előttük jár, akinél ők tanulnak, aki nyilván rangban, dicsőségben, hát messze előttük jár, hogy ő mossa meg rabszolga módjára a lábukat, tehát kellően zavartak lehettek, hát szerintem nem értették. Jézus felteszi a kérdést, hogy értitek, amit most én tettem veletek? Nyilván ez a tanításnak a bevezető kérdése. Azért teszi fel a kérdést, mert nyilvánvaló, hogy nem értik. És amikor a rabbi kérdez, az azért kérdez, hogy felmerüljön bennünk is olyan kérdés, amire van válasz. Egyébként zsidó tanítási módszer volt a kérdésekkel való tanítás. Rabbinikus tanítási módszer. Tehát értitek, hogy mit tettem veletek? Nem várja meg a választ, persze, nyilvánvaló, hogy nem értették. Látszott a szemeiken meg a Péterrel való beszélgetéséből, ha elolvasok a 13. részt, akkor ott egyértelmű is, hogy Péter hangot adott annak, ami a többinek a szívébe volt. Péternek a száján is. Ti így hívtok engem, mondja Jézus, hogy mester és uram. És jól mondjátok, látjátok az egészséges önértékelést? Jól mondjátok, tényleg az vagyok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr, a mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Tiszteltadásban legyetek egymást megelőzők. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek ugye egymással. A Máté evangéliumában a 23. és 5. versétől, ugye ott, ahol a 21. résztől már az utolsó időszakra vonatkozó profétai kijelentések következnek, ezt megelőzően mondja a képudatásról Jézus. Máté 23.5-től. Minden csak azért tesznek a képutatók, hogy feltűnjenek az emberek előtt. Megszélesítik a szíjaikat, és megnagyobbítják ruháik bojtjait, ezek vallásos szimbólumok voltak abban az időben. Akinek ezek voltak rajta, az nagyon vallásosnak tűnt, nagyon imádkozónak tűnt, nagyon-nagyon szennek tűnt. A bojtok az a törvényre való emlékeztetés volt, az ima szíjakon pedig a 10 igének az összefoglalása, a szeresd Urat, a te Istenedet teljes szívvel, teljes lelked, minden erőből, ennek a kifejeződése volt az, hogy fölkötötték ima szíjra a 10 igét, és a szívük mellé kötötték a bal karjukra, és akinek ez fel volt kötve, az látta, na ez most is imádkozik. Ó, ez nagyon komoly hív ember. Tehát, hogy ezekről beszél Jézus, a látszat keresztényekről, a látszat hívőségről, az emberek előtti színjátékról. A lakomákon azonban az asztalfőn, a zsinagógákban vagy a templomokban, a főhelyeken szeretnek ülni, szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és mesternek szólítják őket, rabbinak. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítónak sem, mert egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik, tanítja az Úr Jézus. És a Máté 26.39-től egy kicsit tovább ment, Jézus alszaborult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, tehát az, ami meg kell velem történjen, a szenvedés, a kereszthalál, és hogy elválasztva leszek tőled, atyám, ott a kereszten. Mindazonáltal ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem, amint te. És másodszor is elment, és így imádkozott, atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, tehát meg kell velem történjen mindennek, legyen meg a te akaratod. Látjátok a názareti Jézust, hogy azt mondta neki az atya, hogy nem. Nem távozhat el tőled ez a pohár, hanem ki kell innod, mert egyetlen egy útja a te kereszthalálod annak, hogy az ember bűneiért valaki kifizesse a méltó büntetést, a halált. És ha te nem halsz meg, fiam, az emberért, az embernek nincs esélye arra, hogy kiszabaduljon ebből a halálra ítéltesből. Csak azáltal lehetséges, ha te meghalsz a bűnös emberért, és aki benned fog hinni, drága fiam, és elhiszi, hogy miatta ért, és helyette haltál meg, mind bűn bocsánatot nyer, és hazatérhet végre az elszakított állapotból én hozzám. Pál tanítása szintén sokat segít nekünk a tisztelet kérdésének megértésében. Pál apostol a Filippi 2-ben az úgynevezett Krisztus himnuszt idézi, és annak bevezetése kétség kívül az alázatról, a tiszteletről tanít bennünket. A Filippi 2:3-4, ami ehhez a mai igehirdetéshez mindenkinek javasolt kulcsigevers. Ez a két igevers. Azt javaslom, hogy ezt nem tudod még kívülről, tanuld meg ezt a két igeverset. Nagy segítségünkre lesz, ha ezt tudjuk. Mit mond az írás? Filippi 2:3-4. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Így senki sem maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Na, ugye ez is látjátok a tiszteletadásban való a más megelőzés jelenti, legyetek egymás iránt megelőzőek. Olvassuk el együtt, jó? Ki van vetítve? Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ugye ez így komplett. Calvin azt mondja ennek az igének magyarázataként, ami szerintem nagy igazság, de nem biztos, hogy teljesen lefedi ennek az igének és a következő szakasznak az értelmét. Keressünk a másikban bizonyos jó tulajdonságokat, mondja Calvin, melyeknél fogva őt magunknál különnek tarthatjuk. Aranyos. És szerintem kétség kívül, hogy Calvin próbált segíteni a keresztényeknek, hogy amikor ránéznek a másikra, jó a cipőd. Tehát valamit találjanak már benne, amit dicsérhetnek. Én azt gondolom, hogy a Biblia a Filippi 2 felolvasott szakaszában és az ezt követő igeversekben ennél még mélyebb dolgokról beszél, még többről is beszél. És nyilván nem csak én mondom itt, ezt talán azért más igemagyarázók is. Az együtt, hogy nagyon tisztelem Calvinnak ezt a gondolatát, és szerintem megszívlendőnek is tartom. szerintem jó, ha megszívleljük, azaz megszívlelendőnek tartom. Jó. A másik emberben Krisztus meglátni. Meglátni azt, amit Krisztus értetett azért a másik emberért. Mert a testvéremben magával Krisztussal találkozok, mert aki megtért és újjászületett, abban lakozás vesz a Szentlélek által Krisztus. Tehát amikor a testvéremet köszöntöm, benne Krisztus köszöntöm. Amikor a testvéremmel tisztelettel bánok, akkor benne a Krisztus iránti tiszteletem nyilvánul meg. Így van? Ezt azért mondom, és szűkítem le most testvéri közösségre, mert alapvetően ezek a bibliai igazságok a gyülekezet és a testvéri közösséget vonatkoznak. Miért? Talán a következő alkalommal, itt csak zárójelben mondom, azért, mert eljön az idő, amikor az ember jobban fog hasonlítani az ördögre és démonaira, mint az Istenre. Oly gonoszszá válik az ember, hogy már nem igazán lehet benne felfedezni azt, aminek az ember teremtetett. És erről a korszakról a názareti Jézus, a Dániel proféta és a Jelenések könyve is szól. És amikor azt mondja a Biblia, hogy a démonok közöttünk fognak lakni, akkor valószínűleg az istentelenség oly mértékéről lesz szó, amikor az emberek a démonok vágyait és akaratait szinte egy az egyben fogják véghez vinni. És azért valljuk be őszintén, az ember képes annyira eltorzulni, hogy normális ember azt mondja róla, hogy már nem is ember. Tehát ember ilyet nem csinál, ugye szoktuk mondani. Még egy állatban is több jó érzés van, mint egy emberben, aki ilyet csinál. Tehát attól, hogy valakit embernek hívnak, még nem biztos, hogy hasonlít arra, amit Biblia értelemben embernek nevezhetünk. És itt aztán kezdjük majd megérteni, mélyebben belátni abba, ami Noé idejére volt jellemző, Sodoma és Gomora lakóire volt jellemző. Nem volt 10 ember sem, aki emberként viselkedett volna, legalább annyira tisztelte volna Istent, hogy valami értékrend az Istentől való teremtettségéből még fellelhető lett volna benne. És egy gondolat még, és nem időzök ennél tovább, ez csak az Biblia értelmezés miatt tartom fontosnak, hogy ezen elgondolkodjunk, hogy az ember egyik legfontosabb jellemzője, hogy a lelkiismerete által képes különbséget tenni a romlottság és a jóság között. És a lelkiismerete miatt az emberben azért mégiscsak van valami jó. Tehát háborog a lelkiismeret, amikor gonoszat cselekszik, és jó érzéssel tölti a lelkét a lelkiismeretéből fakadóan, amikor valami jó cselekszik. Ez az Isten képűségéből fakad, ez a jóság. Valamit hordoz még belőle. És amikor lelketlenné válik az ember, elveszíti a lelkiismeretét, annyira sok gonoszságot cselekszik lelkiismeret ellenére, hogy megoltja a lelkét, a lelkiismeretét, ki alszik benne ez a jelzőfény, akkor válik az ember lelketlenné, és új gonoszságra képes, amit a történelemből olvasunk és látunk, de elképzelni alig tudunk. Érthető, igaz, amit mondok? Na és akkor itt megint csak eljutunk odáig, hogy amikor az Isten majd meg fogja ítélni ezt a világot, akkor az mindenkinek nyilvánvaló lesz, hogy ez jogos. Mint Noé idejében is abszolút nyilvánvaló volt az emberi gonoszság oly mértéke, hogy jogos volt az ítélete Istennek. Sodoma és Gomorában is oly, tehát 10 igaz nem volt köztük, tehát oly mértékű volt a gonoszság, hogy nem volt más választás. A zsidó nép honfoglalásánál, kánaani népek förtelme, 400 évig türelmesen várakozott az Isten, hogy beteljen a gonoszság, tehát elöntött, elborította a gonoszság az egész népet. Nem voltak jó cselekedjen egy se. Királyok égették saját gyerekeiket el, lépten, nyomon, mindenhol más isteneknek áldoztak, és amikor Isten ítélete sújtott őket, hogy proféták jöttek, még tetézték bűneiket azzal, hogy megölték Isten profétáit, és még több gonoszságot cselekedtek. Azért is! A Jelenések könyve beszél az emberiség történelmének erről a végső korszakáról, amikor az ember sokkal inkább hasonlít démonokra, az ördögre, mint teremtőjére, az Istenre. És akkor belegondoltok a mai gyereknevelési tanításokba, hogy tehát, mire tanítják a szülőket, hogy mivé neveljék a gyerekeiket. És akkor megszűnik a szülőkben a szülő érzés. Mert olyanvadó gyerekeik lesznek, hogy egyszerűen nem bírnak már létezni se velük egy légtérbe. És viszont, oké. Hát ez nehéz téma. Én ezt tudom, nekem is az. Megterhel az embernek a lelkét, de benne van a Bibliában, értitek? Tehát ezt nem dughatjuk a fejünket a homokban, mert ezeket nem értjük és nem látjuk, a tendenciákat nem értjük, amik folyamatok zajlanak a szemünk előtt. Tehát az emberképből indultunk ki, ugye, hogy mi a humanista, világi elgondolás az ember alapvetően jó, csak a társam rontja el. A Biblia szerint pedig az ember megtérése szorul. És Krisztus ezért halt meg a bűnös emberért, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Tehát többről van szó, meglátni a másikban Krisztust, testvéri közösség, és erről, ebből az igazságból kiindulva szóltam egy pár szót a tendenciákról, amelyekről a profétai kinyilatkoztatások beszélnek az emberiség következő korszakára tekintettel. Jézus mondja, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem tettétek meg, azt mondja Jézus. Tehát ugye, amikor éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, mezítelen voltam, ruhát adtatok nekem, amikor beteg voltam, vagy börtönben voltam, eljöttetek hozzám, gyakoroltátok a vendégszeretetet, amikor jöveim voltam, befogadtatok a vendégszeretetet, gyakoroltátok. Kérdezték, hát uram, hát mikor tettük ezt meg veled? És azt mondja, amikor ezt megtettétek a legkisebb atyámfiai közül is egyel, atyámfiai közül egyel, akkor azt velem tettétek meg. Mert ő bennük engem tiszteltetek. Értitek, hogy a Calvin gondolatához képest több azért az, amiről itt az Isten igéje a Krisztus példáján keresztül beszél, még akkor is, hogyha nagy tisztelettel kell lennünk Calvin gondolata iránt is, és érdemes azt is megszívlálni. Csak jó, ha tovább lépünk, ha van megértésünk. Oké. Ha folytatjuk, a Filippi 2.8-ban azt olvassuk, hogy megalázta az Úr Jézus magát, és engedelmeskedett, mint halálig, még pedig a kereszt halálig. Ugye az engedelmességben egészen alávetette magát az Atya akaratának. Ez egy csodálatos dolog, és ez sokkal inkább jelent belesimulást a gyakorlatában, mint pedig kénytelen, kelletlen való azonosulást vele. És az elmúlt heti vezetés tanításhoz majd a következő alkalommal az engedelmesség Biblia értelmét, evangélium értelmét tekintve, ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnék majd szólni, mert az a baj, hogy az engedelmesség kapcsolatban emberi mi voltunknál fogva és tapasztalatainál fogva néha rossz reflexióink vannak. Tehát elutasítás jön egyből, tiltakoznánk a parancs és engedelmesség kettősségét halva. De itt egészen mélyebb és másabb dolgokról van szó. Jézus Krisztus annyira szerette az Atyát is viszont, és az Atya szeretetével az embert, hogy az Atyának való engedelmesség sokkal inkább egy hozzáigazodás volt, egy belesimulás volt az Isten tervében, mint sem egy kényszerű beleerőszakolás. A kegyelemben hinni azt jelenti, hogy a másikat magam fölé vagy elé állítom. És az engedelmességről majd a következő alkalommal hosszabban, a szó értelmét egyébként megtaláljuk a római levélben is, amikor a felettes hatalmaknak való engedelmességről beszél a Biblia. Ott is Pál apostol megpróbál egy megértést adni a keresztényeknek, hogy miért engedelmeskedünk a felettes hatalomnak, miért jó az, ha van rendőrség, bíróság, ügyészség, tehát, hogy valamilyen módon emberi eszközökkel, de mégis féken tartja a gonoszságot. Tehát, ha féktelen lenne az emberiség, akkor milyen lenne? Tehát, ha nem is lenne rendőrség, bíróság, ügyészség, törvények, társadalmi szinten, tehát polgári törvényekről, büntető törvényekről beszélünk, és gazdasági törvényekről, stb., ha ezek nem lennének, akkor milyenné válna ez a világ? Kétségkívül Pál megint csak az értelmét próbálja átadni a keresztényeknek, amikor tanít a tekintélyben lévők tiszteletére vonatkozóan. Miért állítsam a másikat magam elé? Azért, mert jobb, bölcsebb, kegyesebb, jobb hívő. Nem ebből vagy abból azokból, hanem azért, mert benne Krisztust, testvéremben Krisztust ismerem fel. Nagyon érdekes, egy német teológusnak, talán jól ejtem, Schlatter, így hívták, 20. századi teológusról van szó, sok jót el lehetne róla mondani, ezt mondja, Pál nem egy hazug udvariasságról beszél, és ez nagyon fontos gondolatsor, mely a gyengét hősként dicséri, és azt, aki nem tud kormányozni, hivatalba állítja. Ezzel éppen a hiúság lenne úrrá gyülekezetben. Tehát a tisztelet nem azt jelenti, hogy valakit olyanban dicsérek meg, amire nincs lehetsége. Értitek? Vagy nem, az nem erénye. Ezt hazugságnak hívják, nem pedig tiszteletnek. Mert akkor ugye, és ez is megint gondoljatok bele, te vagy a legjobb, a szülő így nevel a gyerekét. Mindenkinél jobb vagy, mindenkit le tudsz győzni. Te vagy a legszebb, te... Azt lehet mondani, hogy nekem te vagy a legszebb kicsim, de minden szülőnek a sajátja. Mert lehetetlen, hogy ez igaz legyen. A gyerekben egy oly gőgöt és büszkeséget fog felépíteni, ami miatt oly maflásokba szalad bele az életbe, hogy elég lesz neki kieverni. Mert amikor bekerül a közösségbe, az emberek közösségébe, ott lesz, aki gyorsabb lesz, mint ő. Lesz, aki ügyesebb lesz, mint ő. Lesz, aki szebben énekel, mint ő. Lesz, aki jobban mozog, mint ő. Stb. Stb. Tehát nem egy ilyen eftelenségről beszél a tisztelet kérdésében a Biblia. Ne azt dicsérjük meg a másikba, ami nincs. Pál azt mondja, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Az indulat szó azt is jelenti gondolkodásmód, gyakorlati megvalósulása, az az indulat, az a gondolkodásmód cserélődjön ki az elmétekben, szellemetekben, szívetekben, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Has az a gondolkodásmód válik jellemzővé rátok. És a Filippi 9.11-ben pedig a dicsőségről beszél a Krisztus himnusz, hogy fel is magasztalta őt az Isten az engedelmessége következtében mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghalljon, mennyéjeké, földieké és föld alatt valók, és nem is adott más név az emberek között, csak a Jézus neve, aki által megtarthatnánk, üdvözülhetnénk, mondja másik helyen a Szentírás. Oké. Az alázat tehát dicsőséget hoz az ember életére. A gőg és a büszkeség pedig megaláztatást hoz az ember életére. Jakab 4.10. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Példabeszél 18.12, és még sok helyen a példabeszédekben, vagy több helyen. Akire romlás vár, annak fölfúalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. Szellemi törvényszerűség. A papi szolgálattal kapcsolatban egyetlen egy igét hadd olvassak nektek, Ezékiel 44.28. És a Biblia azt mondja, hogy Krisztusban a királyi papság aratott a hívőknek. És ebből kifolyólag a keresztény ember, Isten papja, azaz áldozatokkal járul az Isten színe elé, méghozzá hálának áldozatával, és ebből a hálából fakad a szolgálat, az adakozás, a szeretet, a tisztelet, és sok minden más. Ezékiel 44.28 a Mózes könyvében rendeltekhez igazodva ezt mondja a proféta, lesz nekik örökségük. Én leszek az örökségük, ezt mondja az Úr. Ezért ne adjatok nekik birtokot Izraelben. Én leszek az ő birtokuk. Azaz, az Isten igéje azt tanítja az új szövetségi hívő emberről, hogy az új szövetségi hívő ember öröksége az Úr maga. Mit jelent ez? Nemrégen prédikáltam valahol, és az örökkévalóságról prédikáltam, és nagyon drága nyugat-európai keresztényekkel voltunk együtt, és odajött hozzám az egyik drága testvér, azt mondja, figyelj, megdöbbentem. Mondom, min? Soha nem prédikálunk az örökkévalóságról. Otthon nálunk ez nem téma. És mondom, tudod, nekünk ma élő nyugati keresztényeknek nagyon nagy kihívás, hogy a gyökereinket a világba eresszük bele. És nem Isten folyójába, az Isten beszédébe és szellemébe. Ugye az Istenhez és a mennyországhoz kötődjünk, hanem a földi javakhoz kötődjünk. Mit jelent ez? Amikor valakinek az Úr az öröksége, akkor ez megszabadítja őt attól, hogy ebben a világban akarjon dicsőséget, hatalmat és vagyont szerezni. És minden, amit ebben az világban dicsőséget, hatalmat és vagyont nyer, azzal minden igyekszik az ő Istené dicsőíteni és magasztalni. Azaz a szíve, a szelleme a mennybe gyökerezik. Ezért szabad a szelleme, a szíve ennek a világnak a pusztulásától is. Mivel ő az Istenhez kötődik, ezért az Istennel lesz örökké. És így ragadja el majd az Úr az övéit, akik hozzátartoznak a gonosz elől, ahogy mondja a prófétai szó, majd a mennybe. Még mielőtt az a korszak, amiről én beszéltem, az emberek világára ráköszönne. Tehát mi fontos dolog Isten gyermekének tudatosítani magában, hogy semmi nincs, ami az enyém a földön. A cipő sincs, ami a lábamon van. Tudod miért? Nem viszem magammal a cipőmet se az örökké valóságban. Egy dolgot azonban oda viszek. Az Isten iránti tiszteletemet viszem oda, és mindazt a jót, amit az ő dicsőségére cselekedtem ebben a földi testben. Azt minden viszem. Mert az én örökségem az Úr, és a gyermekeim gazdagsága, ha ezt kapják örökségül. Ezt a hitet, reménységet kapják örökségül. És akkor erről ennyit. És akkor néhány kérdés, amin érdemes elgondolkodni, és majd a házi csoportos alkalmakon érdemes róla beszélgetni, hogy megvizsgáljuk saját magunkat, hogy hogyan is állunk ebben a kérdésben, a tiszteletadásban másokat megelőző lelkiségben, lelkületben. Tehát gondolj arra az esetre, amikor valakivel kapcsolatban a tiszteletadásban megelőző voltál. Ha nagyon meg kell erőltetned magad, akkor ez már figyelmeztetés. Tehát akkor valószínűleg, hogy van mit dolgozni még ezen a kérdésen a Szentléleknek, és talán még nekem, nekünk is van tennivalónk. Ehhez kapcsolódik néhány másik kérdés. Mikor voltál utoljára ilyen hozzáállással mások felé? Mennyire vált jellemeddé az, hogy tiszteltadásban megelőzöd a másikat? Van, aki, ugye milyen gondolta ez még, van, aki azért tisztel másokat, mert úgy gondolja, akkor ő is tiszteltet remél. Ez már üzlet, biznisz. Ez már nem a tiszteltadásban egymást megelőzők, hanem azt várom, hogy hát én is így, hát, ugye van az a mondás, hogy jót tett helyébe, jót vár. Na de hát igaz ez? Hogy mindig jót, tehát hogyha lefordítjuk azt, hogy ezt a mondást, ezt a várakozást a tényekre, az, hogyha jót teszek mással, ő is jót tesz velem. Igaz ez? Hát nagyon nem igaz. Na most a gondolkodásmódunkat leleplez ebben az esetben az, ha te tiszteletel válsz valakivel, és ő tiszteletlenül bánik veled, és ezen kiakadsz, mint a tiktakosóra, akkor valójában nem Krisztus lelkülettel cselekedtél tiszteletet, hanem üzleteltél. Nem önzetlenül cselekedted, nem Krisztusra nézve, Krisztus tisztelted benne, hanem üzleteltél egy kicsit, hogy akartál kicsit jobban érezni magad a munkahelyeden, a családban, stb. De ez nem az, amiről Jézus tanít. Mert az önzetlen. Igen. Ha nem tudsz könnyen visszaemlékezni tehát ezekre az esetekre, akkor bizony van mit változni. A következő kérdés, tudsz-e őszintén örülni mások sikereinek? Ha nem tudsz őszintén örülni, vagy nem tudok őszintén örülni, akkor miért nem? Ehhez is adok néhány támpontot. Lehet, hogy önközpontú a gondolkodásmódunk? Általában önmagát helyezi középpontba az ilyen ember, mindent önmaga sikerének elérésére, mindent és mindenkit önmaga sikerének az elérésére használ fel, mások sikereit pedig kihívásnak éri meg. És egyből versenyhelyzetet lát benne. Ha mások sikeresek, akkor őt az elkezdett fűteni, legyőzze őket. Hogy ugyanazt akarja csinálni, és be akarja bizonyítani, ő is van olyan jó. Néha ez egy kommunikációba jelenik meg az ember életében. Ismerd fel, ha ez a reakció megjelenik a szívedben, öld meg. Legyél kíméletlen vele. Kérd az Urat, Uram, én nem akarok jelenni. Lehet, hogy így nőttem fel. Ezt hoztam otthonról, ezt táplálták belém. A családban, házasságban is jellemezhet bennünket ez a fajta versenyzés. Amikor versenyezik ez a házastársa házastársával. Hogy én is vagyok olyan okos, mint te. Vagyok olyan ügyes, mint te. Borzalmas! Milyen áldott dolog, amikor tudunk őszintén örülni mások eredményének, sikereinek. Miért? Mert részesei vagyunk örömüknek. Hát gazdagodtunk vele, hogy neki sikerült valami, gazdagodtunk. Miért okoz a sport? Miért van a sportnak olyan varázsa? Hát azért, kedveseim, mert elhitetik a nézőtéren ülő futballdrukkerekkel, hogy ők rúgták be azt a gólt. A 12. játékos. Hallod? Hát ez a varázsa. Amikor valaki olimpiai aranyérmet kap, és hangzik a himnusz, minden magyar ember, aki szereti a sportot, azt mondja, győztünk! Hát ez a varázs, az Isten ajándéka, hogy tudsz úgy örülni a másik sikerének, mint a tied lenne. Hát nem gazdagabb dolog ez? Nem ajándék, az Isten szerint való lelkület. Az önközpontú gondolkodásmódnak sajnos lehet forrása, amikor valakit elkényeztetnek gyerekkorában. És önzővé válik. Harcolni, hogy lehet ez ellen? Hát memorizálod a Filippi 2:3-4-et, és alkalmazod, hogy alkalmazzuk az életünkre. Azaz, semmit ne tegyek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal tartsa különbnek másokat magamnál. És ne a magam hasznát nézzem, hanem a másokét is. Ez az ige segít megmérni a bennem lévő indulatot, vagy gondolatot. De lehet az alacsony önértékelés is forrás annak, hogy nem tudok tiszteletadásban másokat, mások iránt megelőző lenni. Aki magát nem tiszteli, az nem tud másokat sem tisztelni. Valójában azonban az ilyen ember mélyen vágyik az elfogadásra és a tiszteletre, de amikor megkapja, még többre vágyik. Közben pedig arra panaszkodik, hogy őt senki nem tiszteli, és senki nem szereti. Pedig ez nem igaz. Minél többet kap, annál többre vágyik. Közben panaszkodik, hogy senki, engem mindenki. És akkor elkezdi ezen a szemüvegen keresztül nézni a többieket, az embereket, az életet. És így egyedül marad, mint az ujjon. De Istennek nem ez a terve az életünkre. Nem ezt akarja Isten. Kialakulhat ez, ha valaki úgy nő fel, hogy nem kapott a családjában megfelelő megbecsülést, törődést, odafigyelést, értékelést, vallásos félelemben felnövekedett gyerekeknél, akiknél a vallás a teljesítménnyel volt azonos, a szentség, az emberi megfelelés jelentette, hogy becsületesek legyünk, tisztességesek legyünk, mert akkor jó hívők vagyunk. Nem akkor vagyunk jó hívők, ha becsületesek és tisztességesek vagyunk, hanem akkor vagyunk jó hívők, ha Isten kegyelmét bűneinkre elfogadjuk, és ennek a kegyelmből, ebből a kegyelmből fakadóan Isten dicsőségére, és nem a magunkéra éljük a szent életet, Istennek oda szentelt életet. Minden lélegzett vételünkkel tudva és kisugározva, hogy bennem a Krisztus él, és azért vagyok olyan, amilyen vagyok, mert bennem Krisztus él. Ez szabadság, ez a szabadság. Harcolni kell ez ellen is, az alacsony önértékelés ellen is. Nyilván az igék, amiket alapigeként mondtam, érdemes kulcsigeként megtanulni, ezeknek a forgatása, ezen gondolkodni, elmélkedni, ehhez igazítani a gondolkodásmódját az embernek fontos, azonban szükség lehet lelkigondozói segítségre is. De a lelkigondozói segítség akkor eredményes, ha valaki kész szembenézni a gyengeségeivel, bűneivel, rossz magatartás mintáival. És a utolsó gondolatsor, a kérdéssor még, mennyire vagy kész beismerni, ha hibázol? Ez is mutatja azt, hogy a tisztelet kérdésében a mások iránt hogy vagyunk. Vagy kész vagyok-e bocsánatot kérni a hibáimért? Mikor kértél utoljára bocsánatot? Vagy mikor mondtad valakinek azt, hogy köszönöm? Jellemző rád, hogy megköszönöd. Facebookon volt egy kép, lehet, hogy láttátok is. Gazdagok szelfizik a kaját. Szegények összeteszik a kezüket és imádkoznak. És megszégyenültem. Mert bizony van, hogy én is elfelejtek hálát adni. Megyek, dolgozok, pörgök, belapátoljuk, és szaladunk tovább. És van, hogy otthon emlékszek vissza, Uram, nem is adtam hálát ma az ebédért. Olyan természetes, hogy van. Igaz? Mennyire jellemző a hálaadás, a hálás szív ránk. Hogyan reagálok arra, ha valaki elmondja azt, amit nem lát helyesnek az életemben? Segít felismerni, hogy hogy állok tisztelet kérdésében. Te hogyan viszonyulsz mások hibáihoz? Segítő szándékkal, imádságos lelkülettel, vagy felháborodsz a mások hibáját látva? Talán jól ejtem ki, Jane A. Getz ezt írja, ne feledjük el, soha nem leszünk vesztesek, ha másokat őszintén tisztelünk. Isten soha nem felejt. De azok sem felejtik el, akiket tisztelünk. Még akkor sem, ha nem biztos, hogy viszonyozzák. És Szent Ferencnek, Assisi Ferencnek, ha egészen pontosak szeretnénk lenni, szentté adták ugyan, de tudnotok kell, hogy a 12.-13. század fordulóján vagyunk, Olaszország, és egy fiatal ember őszinte bűnbánatot és megtér. És felfedezi azt, hogy az embereknek prédikálni kell anyanyelvükön az evangéliumot. És igazán Szent Ferencre ez volt jellemző, hogy ő anyanyelvén kezdte prédikálni, nem latinul, anyanyelvén kezdte prédikálni az evangéliumot. A városokban, tereken mentek, aztán templomot is épített, és mentek hozzá emberek, és ez egy megújulási mozgalom volt az egyházon belül. Aztán behódol a pápasság intézményének, és végül is ugye egy prédikáló rend viseli nevét, a ferences rendiek, hogy mennyire olyanok, mint Ferenc, azt én nem tudom megmondani, mert nem ismerem őket, de nem ez a lényeg. Van egy másik ilyen igehirdető is, egy textilárus, Walt Péternek hívják, Lyoni származású Franciaország. Ő ugyanerre jön rá. Eladja a vagyonát, és befektet, hogy lefordítsák franciára a Bibliát. Mert azt mondja, minden embernek hallania kell azt az evangéliumot, és érteni is, amit őt megmentette. Ő nem kott kompromisszumot, és halálra üldözik. Miként a valdenseket is, akik Észak-Olaszországban menekülnek, ott is borzasztó brutalitással gyilkolják őket Krisztus nevéért. Akik szeretnének ezután olvasni, valdensek néven megtalálják őket. Szóval Ferenc, aki, mint mondtam, egy megtért újjászületett lelkülettel, szenvedéllyel fedezi fel az evangélium csodáját, egy gazdag családból indulva, és nem tudom megítélni a napfűér, hol nővér, igaz? Ez a címe a filmnek, Zeffirelli rendezte ezt a filmet. A valóság tartalmát nem tudom megítélni, hisz azért néhány száz év vissza az ő élete, de azért sokat elárul a gondolkodás módjáról ez a kis gondolatsor, kis versecske, ami az ő nevéhez kötődik. Ezzel zárom. Uram, tégy engem békességed eszközévé, ahol gyűlölet van, hadd vessek szeretetet, ahol sérelem van, megbocsátást, ahol kételj van, hitet, ahol kétségbeesés, reménységet, ahol sötétség, világosságot, ahol szomorúság, örömet, Ó, Isteni Mester, add, hogy olyan nagyon ne azt keressem, hogy vigasztaljanak, hanem hogy vigasztaljak. Ne azt, hogy megértsenek, inkább, hogy megértsek. Ne azt, hogy szeressenek, hanem hogy szeressek. Mert az adásban kapunk, a megbocsátásban nyerünk bocsánatot, a meghalásban születünk örök életre. Amen.